Üdvözlöm Önöket, Ignát Márk vagyok, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Megállapodás jött létre az ukrajnai magyarság jogairól, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, Ukrajna kötelezettségvállalást tette a magyar kisebbségek helyzetének javítására. Az ukrán nemzetiségi parlament szószóló üdvözölte a megegyezést, Rozgonyi Ádám összeállítása.
Ukrajna széleskörű és átfogó kötelezettségvállalást tett a magyar kisebbségek helyzetének javítása érdekében.
Megszületett a teljes körű megállapodás Ukrajnával a magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Jelentette be a miniszterelnök Párizsban. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, az ukrán kormány vállalta, hogy a megtárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe. Hozzátette, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajna Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is.
Az ukrán fél vállalta, hogy visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét. Nem csak az oktatási folyamatban, hanem az iskolai kommunikáció minden területén szabadon használható lesz a magyar nyelv. A nemzetiségi iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat is a jövőben. Ünnepségeiken elénekelhetik a magyar himnuszt, szerepeltethetik a nemzeti lobogót, és magyar nyelvű feliratokat helyezhetnek el az iskolákban. Az iskolai adminisztrációt magyar nyelven is biztosíthatják. A bizonyítványokat magyar nyelven is kiállíthatják. A magyar fiatalok az érettségi és felvételi vizsgájukat magyar nyelven is letehetik a jövőben. Magyar nyelv és irodalomból is érettségi vizsgát tehetnek. A nemzetiségi iskolákban az ukránul oktatott kötelező tantárgyak köre csak a szülők előzetes beleegyezése alapján bővíthető. Az ukrán fél garanciát vállalt arra, hogy alacsonyabb létszám esetén is fenntartja a nemzetiségi iskolákat. Megállapodásunk és az ukrán fél vállalásai a nyelvi jogok területére is kiterjednek.
Rekszal Liliana, ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló szerint szimbolikus jelentőségű, hogy Párizsban június 4-e előestéjén jelentette be a magyar miniszterelnök ezt a megállapodást.
Természetesen azt gondolom, hogy a megállapodást majd legmagasabb szinten kell elfogadni, és mindkét ország legfelsőbb vezetésének kell kommunikálni. Nagyon örülök annak, hogy azt követően, hogy még az Orbán kormány nyújtotta be Ukrajna felé az úgynevezett 11 pontot a kárpátai magyarság jogaival kapcsolatban. Most a Tisza kormány tulajdonképpen a megalakulását követően rövid időn belül eredményt tudott elérni ezen 11 pont kapcsán és a kárpátai magyarság jogai kapcsán.
A szószóló reményét fejezte ki, hogy a két ország vezetője hamarosan személyesen egyeztet egymással.
2022 óta Ukrajna már több száz milliárd euró pénzügyi támogatást kapott, aminek nagy része hitel. Ezeket azonban néhány éven belül el kell kezdeni törleszteni. Ukrajna így könnyen adósságválságba kerülhet, mondta az Inforádió Geotrendek című műsorában Szigeti Ambrus Nikoletta, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Szerinte fontos lenne ennek elkerülésére, hogy a kölcsönök egy részét a gazdaság diverzifikálására fordítsák. A riporter Varga Mónika.
Az adósságcsapdának azért megvannak a lehetőségei ebben az esetben, tehát hogy a visszafizetendő összeg lényegesen magasabb lesz, mint amit egyébként a gazdasági teljesítmény el tud bírni még önmagában. És az elmúlt éveknek a tapasztalatai azt mutatják, hogy Ukrajna esetében ez különösen fennáll, és egy elég rizikós tényező lesz, amikor ezeket a visszafizetéseket el kell kezdenie, hiszen nagyon sok reformot ehhez fog majd kötni, illetve már most is ehhez köt. Ugye az Európai Unió úgy biztosítja a támogatásokat, a hiteleket, hogy figyelembe veszi már azt is, hogy például az Európai Uniós csatlakozással Ukrajnának milyen feltételeket kell majd teljesítenie. És nagyon sok esetben ehhez köti a kifizetéseket. Tehát például jogállamisági reformoknak, intézményi reformoknak a megvalósításához köti azt, hogy az egyes összegeket kifizeti-e számára. Természetesen a legtöbb esetben megtörténik a kifizetés. Viszont gyakorlatilag a reformok, mivel ehhez vannak kötve, ezért egy idő után tulajdonképpen a társadalom szempontjából értelmüket veszítik, hiszen a kifizetésnek a forrását fogják csak benne látni, és a reformnak a tényleges végrehajthatóságát nem fogják érezni.
Tehát egy ultimátumot látnak majd benne?
Egyfajta reformfáradtság tud kialakulni. Tehát az emberek ráunnak arra, hogy folyamatosan újabb és újabb változtatások jönnek. Természetesen ezért ugye ellentételezés van, különböző támogatások, akár visszatérítendő vagy visszanemtérítendő formában. de gyakorlatilag Ukrajna feladja ezzel a saját szuverenitását, egy puha szuverenitás vesztés alakul ki ebből adódóan, hiszen aki a pénzt adja, annak megfelelően kell majd ezeket a változtatásokat végrehajtani, elfogadni, és hát ezért lehet olyan, hogy egy torz reform alakul ki, hiszen lehet, hogy azt mondja az Európai Unió, hogy most neked az egészségügyet kell fejlesztened, mert mi azt látjuk, hogy ott vannak különböző lemaradások, de gyakorlatilag lehet, hogy nem az egészségügybe kellene azt a pénzt most hirtelen befektetni, hanem más területeken, mondjuk az iparnak a diversifikációjában.
A társadalom nem ott érzi az igényt elsődlegesen a fejlesztésre, de mégis oda kell.
Mégis oda kell átcsoportosítani, és hát ez egy torz gazdasági szerkezetet is kialakíthat, hiszen Ukrajna esetében egyébként is két olyan szektor van, amire támaszkodni tud, tehát az ipari nyersanyagoknak a kitermelése, tehát a különböző energiahordozók, illetve ritka földfémek, és emellett a mezőgazdaság, és hogyha például az ipart nem diversifikálják most ezekből a forrásokból, akkor ez a későbbiek folyamán is vissza fog ütni, és nem fogja tudni a finanszírozást visszafizetni.
Egyáltalán lehet olyan a gazdasága Ukrajnának, hogy elbírja ezt a törlesztést? Hát már a háború előtt sem volt igazán stabil, most meg még a újjáépítés is rászakad majd, meg hát ön is említette, hogy számtalan vállalkozás külföldre költözött.
Jelen pillanatban nem áll úgy az ukrán gazdaság, hogy ezeket a visszafizetéseket elkezdje ütemezni, de a legtöbb szerződésnél egyébként látható, hogy 2030 utánra van beidőzítve a visszafizetésnek az elkezdése, tehát onnan fog majd az idő ketyegni tulajdonképpen, és addig talán még van annyi ideje, hogy olyan lépéseket tegyen, amivel a gazdaságot egy kicsit felzárkóztassa. Nyilván ehhez az is szükséges, hogy azok a támogatások, hitelek, azok ne kizárólag egy-egy célcsoportot érintsenek, hanem ezeket az úgymond okos felhasználása szükséges ahhoz, hogy a későbbiek folyamán a visszafizetést is meg tudja valósítani, de ne váljon függővé ezektől a hitelektől. Tehát ha folyamatosan öntik be az országba a rengeteg hitelt, a különböző kölcsönöket, támogatásokat, akkor azzal egyszerűen egy morális válság is kialakul, hiszen hogyha tudom azt, hogy minden hónapban kapok még egy havi plusz ellátmányt, annak ellenére, hogy az előzőt már elköltöttem, és erre minden hónapban biztosan számíthatok, akkor eszembe sem jut egy felelős gazdaságpolitikát folytatni. És ebben az esetben Ukrajnánál egyébként nagyon hasonló a szituáció, és amíg nem változtatnak ezen a stratégián, addig sajnos fennáll annak a lehetőség, egy olyan adósságspirálba kerül, amiből nem fog tudni a háborút követően sem kilépni. Ezért lenne fontos ezeknek a forrásoknak már most úgy a felhasználása, hogy azzal a gazdaságot diversifikálják, megpróbálnak több lábra állni, nem csak egy-két szektor az, amit fejlesztenek, például az iparon belül is, és olyan fejlesztéseket végrehajtani, amelyek a későbbiek folyamán is jövedelmezőek maradhatnak.
Akkor ez még nem látszik, hogy elindult volna.
Hát jelen pillanatban még ezt nem láthatjuk sajnos.
Közös uniós érdekek mentén például a kohéziós forrásokért működhetnek együtt az újra aktivizálódó visegrádi négyek, mondta a Szakály István Lóránd, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatója. Magyar Péter miniszterelnök múlt héten Varsóban beszélt arról, hogy Magyarország partner kíván lenni abban, hogy a visegrádi együttműködés visszanyerje korábbi súlyát és befolyását az Európai Unióban. A riporter Varga Mónika.
Azért azt ne felejtsük el, hogy itt már korábban is a V4-ek például hatékonyan lobbiztak az unión belül annak érdekében, hogy a kohéziós források szintje az ne csökkenjen, mert mindig is jelen van az uniós költségvetési tárgyalásokon az a szemlélet a nyugatiak részéről, hogy mind a kohéziós források arányát az uniós forrásokon belül, mind pedig a mezőgazdaság fejlesztésére fordított források arányát csökkenteni.
Mert a migrációs politika kapcsán is volt egy együttműködés.
Igen, migráció kapcsán is, tehát ezek az országok más gondoltak, és szerintem jelen időben is fogalmazhatunk, mást is gondolnak arról, hogy hogyan viszonyulni a migráció kérdéséhez, hogyan viszonyulni a migrációs paktumhoz, vagyis a migránsok kvóták szerinti szétosztásához. Ez is egy olyan kérdés, ahol meg lehet jeleníteni a közös közép-európai V4-es álláspontot, de csak egy pillanatra visszamenve, ugye volt egy olyan kezdeményezés is, hogy még valamikor 2011 környékén indult, hogy a kohézió barátai kezdeményezés, tehát épp a kohézió politikáért való lobbizásnak a kérdése, amihez egyébként V4-ektől indult a dolog, de sikerült hozzá ehhez a dologhoz felzárkóztatni egyéb V4-eken kívüli országokat is, például dél-európai mediterránumban elhelyezkedő országokat is.
Magyar Péter Varsóban fontosnak nevezte a V4-es együttműködés kibővítését, akár a skandináv országok felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy a nyugat-balkáni országokkal. Hát még Ausztriát, Szlovéniát, Horvátországot, Romániát, vagy akár a balkáni országokat értem, de hogyan ide Skandinávia, és miben működhetnek együtt ezek az országok? Hogy változna az együttműködés, ha bővülne a V4?
Az én véleményem az, hogy a V4-es együttműködés az önmagában érték, és úgy érték, ahogy ez van. Az, hogy ezt az együttműködést kibővíteni, ez nem egy új gondolat. Korábban is születtek javaslatok arra vonatkozóan, hogy ezt valamilyen irányba bővíteni, de mindig az a kérdés, hogy ha négy országnak nehéz hatékonyan együttműködni, mert beszéltünk róla, hogy egyrészt kell hozzá a nyitottság, a politikai nyitottság, és kell hozzá az elköteleződés. Tehát az fontos, hogy olyan kormányok legyenek ezekben az országokban, akik prioritásként kezelik a V4-es együttműködést. Most gondoljunk bele, hogyha ezt az együttműködést tovább bővítjük, akkor még nehezebb lesz a belső koordináció, és mivel ez a kérdés korábban is felmerült, ki is alakult a V4-eken belül egy olyan mechanizmus, ami ezt a kérdést kezelte, ezt neveztük V4 plusz együttműködési keretrendszernek. Az, hogy Ausztria irányába ezt az együttműködést tovább fejleszteni, ez sem egy új dolog. Én bevallom őszintén per pillanat, figyelembe véve azt, hogy Ausztriának egy teljesen más történelmi fejlődése van. Legalábbis a 20. század második felét figyelembe véve, mint a többi országnak. Ausztria annyira más helyzetben van, fejlettség szintjén, elhelyezkedés szintjén, hogy én per pillanat kevésbé látom azt, hogy melyek azok a közös kihívások, amelyek a klasszikus V4-es országokat és Ausztriát összekötik, de biztos, hogy vannak ilyenek. A másik pedig, hogy Ausztria önmagában gazdaságilag, még akkor is, hogyha lakosság számban nagyjából valamivel kevesebben élnek Ausztriában, mint Magyarországon, meg Csehországban, de egyedül gazdaságilag erősebb, mint Csehország, Szlovákia és Magyarország együttvéve. Én azt gondolom, hogy Ausztria belép ebbe az együttműködésbe, akkor ő mindenféleképpen valamiféle domináns szerepre fog törekedni, amiben legfeljebb Lengyelország lehet neki ellensúlya vagy partnere. Én nem feltétlenül, ebben a pillanatban nem feltétlenül látom be azt, hogy Magyarországnak miért lenne érdeke Ausztriával kibővíteni a V4-es együttműködést, de hát lehet, hogy néhány hónapon belül okosabbak leszünk ebben a kérdésben is.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Az Egyesült Államok jelentősen csökkenteni a NATO gyorsreagálású erőihez rendelt kapacitásait, ami aggodalmat keltett több európai szövetséges országban. A tervek szerint harci és egyéb repülő és egység állna a NATO rendelkezésére egy esetleges válsághelyzet vagy orosz támadás esetén. Svetnik Endre összefoglalója.
Megnyírbálhatják az európai szövetségeseket támogató amerikai vadászgépek, tenger alatt járó elhárító repülők, légiután töltőgépek és haditengerészeti egységek számát. Legalábbis ettől tartanak a kontinensen a Washingtonból érkező hírek nyomán. Mindez azt jelenti, hogy gyengülne a NATO gyors reagálású kapacitása, épp akkor, amikor különösen feszült a viszony Oroszországgal. Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben ismertette szövetségeseivel azokat a javaslatokat, amelyek az úgynevezett NATO Force Model nevű rendszerben vállalt amerikai hozzájárulás csökkentését célozzák. Ez a rendszer határozza meg, hogy a tagállamok milyen erőket és eszközöket tudnak mozgósítani 10 napon belül egy konfliktus vagy válságba átcsapott biztonsági fenyegetés esetén. A kiszivárgott tervek szerint az Egyesült Államok kivonná a NATO-hoz jelenleg rendelt két repülőgép hordozó csoport egyikét, valamint az összes olyan tenger alatt járót, amely Tomahawk típusú robotrepülőgépeket tud indítani. Emellett csökkenne az európai vizeken szolgálatot teljesítő P-8 Poseidon tengeri járőrrepülőgépek száma is. A NATO rendelkezésére álló amerikai légi utántöltőgépeket 79-ről 63-ra csökkentenék, az F-16-os és F-15E típusú harci gépeket pedig 153-ról 99-re. A lépés illeszkedik Donald Trump amerikai elnök politikájába, amelynek célja az amerikai katonai jelenlét fokozatos mérséklése Európában, miközben Washington egyre nagyobb figyelmet fordít Ázsiára és a nyugati féltekére. Ez az úgynevezett pivot már az Obama kormányzat idején megindult. Az Egyesült Államok nemrég bejelentette 5000 katona kivonását Németországból, valamint azt is, hogy törli egy nagy hatótávolságú rakétaegység telepítési tervét. Némi kompenzáció volt, hogy további 4000 katonát küld Lengyelországba. Európai vezetők egyelőre nem látják pontosan, milyen ütemben hajtanák végre a változtatásokat. Több védelmi szakértő szerint Oroszország akár a következő 2-3 évben is kihasználhatna egy számára kedvező katonai helyzetet a NATO keleti szárnyán. A NATO és az amerikai katonai vezetés ugyanakkor úgy tálalja a híreket, hogy a változások nem gyengítik a szövetséget. Szerintük Európa és Kanada az elmúlt években jelentősen növelte védelmi kiadásait, ezért a jövőben nagyobb szerepet vállalhatnak saját hagyományos védelmük biztosításában, ami alatt a nem nukleáris csapásra adott választ értették. A NATO-ban közben kényszeredetten elfogadják, hogy a Trump kormányzat kevesebbet akar költeni és többet vár el tőlük. Úgy kommentálták a helyzetet, hogy a múltban túlságosan függött a szövetség az amerikai képességektől, de hogy nőnek más szövetségesek katonai kiadásai, úgy változhat a felelősség egyensúlya. A cél fenntarthatóbb alapokra helyezni a NATO-t a következő évtizedekre. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az észak-koreai vezető Kim Jong-un a nukleáris fegyveres erők jelentős bővítésére és a fegyverminőségű nukleáris anyagok termelésének exponenciális növelésére szólított fel egy újonnan üzembe helyezett nukleáris gyártó létesítmény meglátogatásakor. Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa szerint a nyugati országok elítélik ezt a nukleáris programot, mint ahogyan Oroszország és Kína is. De a megszüntetéséért lényegében nem tesznek semmit. Az egyetemi oktatóval Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Észak-Koreában abszolút prioritást élvez a hadseregnek a fejlesztése, illetve ezen belül is a nukleáris program. Tehát, hogyha kell, akkor nem esznek, inkább atombombát készítenek. Hiszen a vezetés ugye évtizedek óta azt látja, hogy a fennmaradásának, túlélésének az áloga az a nukleáris elrettentő erő, nem pedig az, hogy a lakosság jól lakott vagy elégedett legyen. Ezért eddig is kigazdálkodták valahogy a nukleáris programnak a költségeit, ezután is ki fogják gazdálkodni.
Ez nagyságrendileg mennyibe kerülhet?
Hát ez lényegében lehetetlen megmondani, hiszen értelemszerűen az, hogy mekkora koreai GDP, meg az átszámítva a dollárra, az mennyi lenne, meg hogy hány százalékot fordítanak hadseregre, ezeket lehetetlen megmondani. Ugye itt egy olyan átláthatatlan rendszerről van szó, nem hozza nyilvánosságra, nem tudom, költségvetés, meg a zárszámadást, nincsenek parlamenti viták arról, hogy most egész pontosan a GDP hány százalékát fordítsák hadseregre. Az biztos, hogy ilyen két számjegyű százaléka a költségvetésnek az hadsereg fejlesztésre, illetve a hadsereg fenntartására megy, de hát itt is, hogy ebből mi a katonáknak az etetése, meg mi az, ami kifejezetten a nukleáris programnak a fejlesztését szolgálja, azt képtelenség megmondani.
És mit szól ezekhez a törekvésekhez Kína, Oroszország, vagy egyáltalán a világ?
Kettős a hozzáállása a külvilágnak Észak-Koreához. Egyrészt ugye a felszínen mindenki, vagy majdnem mindenki elítéli a koreai nukleáris programot, még a kínaiak is, akik persze hát érdekeltek Koreának a fennmaradásában, de abban nem, hogy ott a szomszédjukban legyen egy nukleáris hatalom. Egyébként az oroszok nem szoktak mostanában ezzel a témával foglalkozni, de hát nekik is a hivatalos álláspontjuk, hogy a nukleáris proliferációt el kell kerülni. És korábban, még az ukrajnai háború eszkalációja előtt, maguk az oroszok is megszavazták a mindenféle ezzel kapcsolatos szankciókat Észak-Koreával kapcsolatban. Tehát alapvetően szóban a világ ezeket a törekvéseket elítéli, valójában azonban igazából senki nem tesz semmit. Nem is nagyon tehet. Ugye Oroszországnak meg Kínának érdeke a saját érdekkörében, befolyási övezetében tartani Észak-Koreát, és hát nem is nagyon vannak meg az eszközeik, hogy rákényszerítsék Észak-Koreát, hogy ezeket adja fel. A nyugati világnak pedig nincsen szintén eszköze, tehát még annyi eszköze sincsen Észak-Koreának a menekült szabályozására, mint Kínának meg Oroszországnak lenne. Úgyhogy tulajdonképpen valójában mindenki belenyugszik ezekbe a törekvésekbe. Igazából de facto ismerték, hogy Észak-Korea nukleáris hatalom. Jogilag persze nem, tehát ez így nincs kimondva, de mindenki együtt el azzal a tudattal, hogy ennek az országnak vannak nukleáris fegyverei. Nem tudjuk, hogy pontosan mennyi. A szakértők ilyen 50-re teszik a bevethető állapotban lévő nukleáris tölteteknek a számát. Ezzel a világ megpróbál együtt élni.
Van oka félelemre?
Nem gondolom. Ugye az észak-koreai vezetők nem öngyilkosok. Tehát itt nem arról van szó, hogy ők nem tudom, szeretnék lerohanni Dél-Koreát, vagy Japánt, vagy atombombát dobni ezekre az országokra. Itt igazából inkább arról van szó, hogy próbálják a saját biztonságukat szavatolni. Ugye azt látják, hogy volt egy ország, aminek volt atomprogramja, de azt feladta. Ez Kaddafinak a Líbiája volt. Hát ugye tudjuk, hogy hogyan járt Kaddafi, és nyilván Kim Jong-un nem szeretne úgy járni, mint Kaddafi. Vagy azt látjuk, hogy ugye ott volt Irak Saddam Husseinnál, akinek volt valamiféle ilyen tömegpusztító fegyver fejlesztési programja, de valójában nem voltak igazán veszélyes fegyverei, főleg nukleáris fegyverei, ahogy ez később kiderült. Hát ő is megjárta, tehát nyilván Kim Jong-un úgyse szeretne járni, mint Saddam Hussein. Valójában a tanúsága a eddigi évtizedeknek az mindenképpen az, hogy akkor vagy biztonságban, hogyha van elegendő nukleáris fegyvered, ez a realista tanúság, és ezt a Kim Jong-unék levonták. Azt, hogy ezeket használni szeretnék, az nem valószínű. Hát most mire mennének vele, hogyha nem tudom, bárhova ledobnak atombombát, nyilván azt a illető vagy az illető szövetségese, ugye praktikusan ebben az esetben az Egyesült Államok ezt viszonozni fogja, és akkor meg elpusztul az egész ország, hát azt ugye ők se akarják, mint említettem, nem öngyilkosok.
Dél-Koreával meg úgy hiszem, hogy úgy gondolom, hogy a kapcsolatok nem javulnak.
Dél-Koreával a kapcsolatok azon is szoktak múlni, hogy éppen milyen irányultságú kormány van hatalmon, de alapvetően az irány az még a dél-koreai kormány színezetétől függetlenül is negatív, hiszen nyilván ugye azt látják a dél-koreaiak, hogy ott tőlük északra fegyverkezik a kis szomszéd, ami hát nyilván Dél-Koreában félelmet kelt, de hát azért a dél-koreaiak is megtanultak azzal együtt élni, hogy hát igen, itt van egy ilyen fenyegetés, ami viszont abban a szempontból nem akut fenyegetés, amit említettem, nem fenyeget annak a veszélye, hogy Észak-Korea bármikor megtámadhatná Dél-Koreát, hiszen ez ugye azonnal amerikai bevonulás is jelentene, Dél-Korea Amerikának a katonai szövetségese, ott állomásozik 40-50 ezer amerikai katona, van kettejük között kölcsönös védelmi szerződés, tehát itt azért alapvetően az amerikai fenyegetés az elég hitelesen távol tartja az észak-koreaiakat, emiatt a dél-koreaiak nem izgulnak. De más kérdés, hogy nyilván egy ilyen helyzetben a politikai kapcsolatok azok nem lehetnek túl jók. Ennek ugye dél-koreai belpolitikai oka is vannak, hát nyilvánvalóan a dél-koreai választók nem feltétlenül örülnek annak, hogyha még a saját kormányuk az barátkozik egy olyan ellenséges kormánnyal, aki éppen atombombákat gyárt.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját és a műsorvezetőt, Ignát Márkot hallották, köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!